Szeretnék az előbb felolvasott szakaszból kiemelni Márk evangéliumák 11. fejezetéből pár gondolatot, pár sort, és ehhez hozzáfűzni mindazt, amit Isten a szívemre helyezett. A kiemelés tehát így hangzik, akik pedig Jézus előtt és után mentek, ezt kiáltották, Hozsánna, áldott, aki jön az Úrnak nevében. Ahogy az előbb is említettem, ünnepnap a kereszténység számára virágvasárnap. Hogy miért külön ünnep, azon arról sokat lehetne talán gondolkozni, vitatkozni, beszélgetni. Nyilvánvaló, hogy van olyan mélység ennek a napnak, hiszem és vallom, ami miatt érdemes külön ünnepként tekinteni virágvasárnapra. Nem csak az, hogy húsvét előtt egy héttel vagyunk. A mélysége pedig ennek az ünnepnek abban a kérdésben feszül, ami így hangzik, hogyan lehetséges az, hogy azok, akik, ahogy hallottuk a történetben, ünnepelik Jézust Jeruzsálembe a bevonulás kapcsán, egy hét múlva azt kiabálják, hogy feszítsd meg őt. Mert jó részt ugyanaz a tömeg volt ott virágvasárnap, és ünnepelte a szamárcsikon belovagló Jézust, mint aki egy hét múlva nagypénteken a dűtől fröcsögve, magukból kikelve kiabálták, feszítsd meg őt, feszítsd meg őt. Mi tud történni az emberrel 4 nap alatt, hogy ekkora változás legyen? Hogy lehet az, hogy az ünnep átfordul halálkívánásba? Hát ezért érdemes virágvasárnapról egy kicsit gondolkozni. Mert azt gondolom, hogy innentől ez már nem csak a virágvasárnap kérdése, hanem az emberiség kérdése. Hogy lehetséges az, hogy az ember képes más halálát kívánni? Hogy lehetséges az, hogy az ember képes olyan mélyre jutni, hogy sokszor már csak az okoz örömöt neki, hogyha a másik is ugyanúgy szenved, mint én? Hogy lehetséges az, hogy magát demokráciának hazudó rendszerek az igazságtalanságra épülnek? Ugyanaz van a középpontban. Mi van az ember lelkében? Szóval a kérdés így hangzik. Hogyan képes erre az ember? Szűk egy hét leforgása alatt. Az ünnepelt sztárból halálra adott és adandó utolsó nyomorult. Hogy lehet ekkora változás? Úgy, hogy az ember elveszti a józan ítélő képességét. Úgy, hogy az ünneplő tömeg a bevonuló Jézusban fel akart valakit ismerni. Fel akart valakit ismerni, de őket nem érdekelte az, hogy ki is az valójában, aki bevonulott közéjük. Azt a valakit akarták felismerni függetlenül a tényektől, aki az ő elképzelésük szerint most végre kimer állni, meri és engedi, hogy ünnepeltessék, akkor a következő lépés biztos az lesz, hogy fegyverbe, bajtársak, roncsunk rá az elnyomó római hatalomra, szabadítsuk fel végre hazánkat, végre halál az elnyomókra. Ezt a valakit akarták Jézusban látni, és nem azt, aki ő valójában volt. Az ő megszabadítójukat akarták látni, mert érezték, hogy nem szabadok. Tény, hogy a római birodalom leigázta akkoriban a zsidókat. Tény, hogy nem dönthettek saját maguk a sorsuk felett. Tény, hogy ez nagyon zavarta őket, és roppantul bántotta az önérzetüket. Ezért ők Jézusban valakit akartak látni. Hogy klasszikust idézzek, ismét ügyesen megoldották, hogy a tények abszolút ne zavartassák őket. Mert ha egy kicsit is engedik, hogy a valóságot lássák meg, akkor a szamárháton bevonuló Jézusban lehet, hogy nem a politikai felszabadítót veszik észre, hanem azt, aki ennél sokkal többet akar hozni. Egy dolog nem volt világos a tömeg számára. Miért lettek elnyomottakká? Egy dolog nem világos a mai tömeg számára sem. Miért lettünk elnyomottakká? Miért van az, hogy mások akarják megmondani, hogy nekünk mi a jó, és mi elfogadva cserébe a morzsákat, a könyör adományokat még ehhez asszisztálunk is. Látjátok, hogy örök kérdések ezek? Nem csak az akkori zsidókra vonatkozott. Egy kérdést föltettünk-e már életünk során? Miért lettünk azzá, amik vagyunk? Az elmúlt héten beszélgettem bent Fehérváron egy hajléktalannal, aki a nagyon klasszikus módszer szerint odajött, amikor pakoltam be a kocsiba, és kért pár forintot, előadta, hogy ő egyébként elő se kellett adni, mert rá volt írva, hogy milyen nyomorult, nincs hová lehajtani a fejét, stb. Stb. Azt hiszem, ismerős történet ez mindnyájunk számára. Ilyen helyzetben egy kis időm és módom van, akkor mindig váltok velük pár szót. Így megkérdeztem ezt az embert is, hogy hogyan jutott ide. És jött a történet. A történet úgy hangzik, hogy igen, neki annak idején volt felesége, és volt családja, és volt szép lakása. Aztán tönkrement a kapcsolata a felesége, és ráhagyta a feleségére a lakást, meg a gyerekeire, éljenek ők, ő meg majd boldogul valahogy. De mivel tényleg már többször beszélgettem ilyen emberekkel, ezért megjegyeztem neki, hogy tudja, olyan érdekes ez, én akárhány hajléktalant kérdezek meg, mindegyik ugyanezt mondja. Akkor látszott benne egy ilyen megakadás, minthogyha az világosodott volna meg a szemében, hogy itt nincs értelme mellé beszélni, és akkor elhangzott a történet úgy, ahogyan az valóságban történt, méghozzá úgy, hogy ő lopásból, betörésből tartotta fönn magát, és mivel ez egy jó fizető állás, ezért bizony előbb-utóbb még lakást is tudott venni ebből, igen, volt felesége, aztán, amikor elkapták és börtönbe zárták őt, a feleség addig összejött egy másik emberrel, és amikor már kijött volna a börtönből, akkor nem volt hova menni. Hát ugye, ugyanaz a dolog egy kicsit másképpen mégis. Máshonnan megvilágítva. Miért lett ilyen nyomorultá ez az ember? Miért történt ez vele? Értitek, hogy miért mondom azt, hogy az elnyomott ember előbb-utóbb elveszti a józan ítélő képességét? Csak úgy dőlt belőle az, hogy milyen társadalom ez, ami nem segít a hajléktalanokon. Ő csak 5 percre akarna bemenni a székesfehérvári állomásba, hogy fölmelegedjen, de onnan is kidobják, milyen emberek ezek, milyen társadalom ez, hogy figyel a szegényekre. Csak halkan kérdezem meg, és amikor maga ellopott és elvett azoktól az emberektől, az mi volt? Félreértés ne essék, testvérek, nem a hogy szóljunk be a hajléktalanoknak nemzeti vetélkedőn szerettem volna részt venni ezzel. Én nem is prédikálni akartam ennek az embernek. Odaadtam neki azt, ami a zsebembe volt, elbúcsúztunk. Csak egész egyszerűen megdöbbentő volt. Megdöbbentő, hogy valaki mennyire el tudja veszíteni a józan ítélő képességét. Amikor már mindenki hibás, csak éppen azt az alapvető tényt nem értem, hogy semmi más nem történt velem, csak utolért az, ahogyan éltem eddig. Nem a társadalom ilyen meg olyan, tetteim következménye utolért. Amikor a szolga elnyomott létünk miatt megnyomorodott életünk már nem képes felismerni a valóságot. Hát ez tipikusan ez a helyzet. Nem ettől szenved az ember ma is? Miért lettek elnyomottakká? Ha erre a kérdésre megtaláljuk a választ, akkor meg fogjuk érteni, hogy lehet az, hogy egy hét alatt a tömeg halált kíván Jézusra, holott most még ünnepeli. Miért van az az életedben, ami van? Miért pont te kaptad ezt, amit kaptál? Akár jót, akár rosszat. Miért érzed azt, hogy téged ver a sors, a másikhoz meg milyen kegyelmes? Vagy, hogy egészen aktuális legyek, miért a 94. percben kapunk egyenlítő gólt? Most azt hiszik a testvérek, hogy viccelek, de nekem ez meggyőződésem, hogy ez egy komoly lélektani kérdés. Semmi nem történik velünk, csak úgy véletlenül. Hogyan gondolkodunk az életünk felett? annyira megnyomorodott már a lét, hogy sokszor észre sem veszi, hogy minden mindennel összefügg. A Biblia egyértelműen elmondja, hogy miért lett leigázott a zsidó nép. Pontosan azért, amiért minden más nép is leigázottá válik. Mert elfordult az egyedüli Úrtól, aki képes szabadságban tartani az embert. Sokan azt mondják, a hívő embernek lenni micsoda harc és milyen lemondás. Mennyi mindent nem szabad csinálni, nem szabad csúnyán beszélni, nem szabad idegesnek lenni, nem szabad a másikra olyat gondolni. Meggyőződésem, hogy nem. Sőt, hívő embernek lenni a legteljesebb szabadság, mert megkapod a jogot arra, hogy dönts. Kell-e neked Jézus Krisztus vagy sem? Nincs rád kényszerítve semmi. Te döntesz. Megvizsgálva eddigi életed, eddigi tapasztalataidat, te dönthetsz. És látjátok, ezért ünnep számunkra virágvasárnap, nagypéntek és húsvét. Ezért ünnep számunkra Krisztus kereszthalála és feltámadása. Mert Isten a világot nem úgy tette jobbá, hogy beprogramozta egyetlen lehetőségre, ami így szól, vagy hiszel bennem, vagy hiszel, hanem azt mondta, megteszek érted mindent, önmagamat adom érted. Kell-e ez neked, vagy sem? Hát nem ez az igazi szabadság, hogy én eldönthetem, hogy kell-e. Ezután mindenért, ami veled és velem és velünk történik, senki nem okolható már, csak saját magunk. Húsvét után nincsenek okok és kifogások, mert Isten szabadságot, a legteljesebb szabadságot adta nekünk. Egyszer egy fiatalember elherdálta az egész örökségét. Hát ahogy az ilyen esetekben lenni szokott, amikor már nem maradt egy vasa sem, egyszer csak elfogytak a barátok, egyszer csak észrevette, hogy már nincs hol lehajtani a fejét. Kétségbe esetten felkereste a bölcset, akiről hallott, hogy éppen ezen a vidéken jár, és amikor rátalált, megkérdezte tőle, mondd, bölcsember, mi lesz velem? Nézd rám, se pénzem, se barátom. És majd elmesélte neki a történetét. A bölcsember így szólt hozzá, ne izgulj, fiam. Jegyezd meg, amit mondok, minden jóra fog fordulni ismét. Felcsillant a szeme a fiatalembernek, elkezdett a remény ott pislákolni benne. Gazdag leszek ismét? Kérdezte reménykedve. Nem, válaszolta a bölcs. Hozzá fogsz szokni a magányhoz és a nincstelenséghez. De jó lenne egy olyan Isten, aki minden hibánkat ott hátul a hátunk mögött rendbe rakja, mint a söprögető a futballpályán. De jó lenne egy olyan messiás, aki felszabadít bennünket saját hitetlenségünk következményeitől. Milyen jó lenne egy olyan Isten, aki nem vár tőlünk semmit, és helyettünk mindent megtesz, hogy nekünk ne kelljen viselni tetteink következményét. Igen, ám csak akkor nem lennénk szabadok. Akkor csak ez az egy út lenne előttünk. És az nem az, amit Isten akar az embernek. Az ünneplő tömeg egy héten belül halált fröcsög Jézusra. Azért, mert nem tették fel azt a kérdést, hogy hogy lettünk leigázottakká. Nem akarták megérteni, hogy mi is történt velük valójában. És azt gondolom, az ember életében ez a fordulópont, amikor végre fölmerem tenni ezt a kérdést. Miért olyan az életem, amilyen? És onnantól már nem én akarok belelátni eseményekbe valamit, hanem lesz erőm felismerni az eseményekben azt, amik azok valójában. Isten adjon bölcsességet nekünk, és bátorságot, hogy merjünk szembenézni az életünkkel. Hogy merjük felismerni a felénk közeledő Krisztusban azt, aki ő valójában. Életünk, szabadságunk elhozóját. Így legyen.